Ater! Megismétlődött a jelenet. Kiki a földre tette fegyverét, és a hadnagy a kapitánnyal végigment. Galamb kilépett a sorból, és feszesen megállt. A kapitány végignézte. A puskád? Nem találom, mon commandant. A hadnagy meglepetten felismerte a katonát. A te fegyvereddel azt a vastag embert is megsebesítették. Hol voltál, mikor a lövés történt? A merénylőnek megint nem sikerült galambot eláztatni. Öten is jelentkeztek, hogy az áldozat mellett futott. Egy altiszt jött puskával a kezében. Itt a domb mellett 50 lépésre a sebesültől találtam. Ez a te puskád? Kérdezte a hadnagy galambot. Oui, mon adjutant. Különös. Neked mindig alibid van, és közben a puskád gyilkol. Semmit sem tudtak megállapítani, de galambot, habár teljesen igazolták a katonák, a megmagyarázhatatlan gyanú, a bizalmatlanság rosszindulatú homálya fogta körül. A menetosztott folytatja útját. A kölyök bal vállát érte a lövés, és a tüdőt is megsértette. Az ezredorvos és a vörös szanitéc ápolás alá vették. A Szaharának olyan vidékén meneteltek, amerre évekig nem vetődik ember. Vergődve, küszködve haladtak. A lábuk olykor bokán felül süppett az izzó talajba, elégette, felsebezte a bőrüket, és a napi másfél liter poshat vízadag nem enyhítette nyomorúságos állapotukat. A végsőkig ingerlékenyek és idegesek voltak. Még galamb is dühös lett. Sok vacak por ment a szájharmonikájába, és vagy egy fél hanggal hamisan fújt. Később egészen eldugult. Pillanatnyi lelki állapota is kissé emlékeztetett egy eldugult szájharmonikára. Szerette ezt az ilyet, sápadt gyereket, szegény. Milyen szomorú eset, ha az ember ilyen fiatal korában az alkohol élvezete miatt gyilkos lesz. De egyszer csak kiszabadul innén ez a fiú, és akkor majd azt a tanácsot adja neki, hogy járjon zenés kávéházba, az jót tesz lelkiismeret furdalás ellen. Igen, ezt a tanácsot fogja adni, ha már ez a kedves gyerek hozzáfordult a bánatával, és majd azt is ajánlja neki, hogy ne csavarogjon állandóan Afrikában, mert ez nem vezet jóra, inkább nézzen valami állás után, mondjuk legyen vasutas vagy hírlapíró, és a szolid élet idővel helyrehozza. Fene ezt a szájharmonikát! Közlegény! Kérdezte a kavargó homokzivatarban, hörögve a káplár, aki végigment a szakaszon. Maga rinocérosz? Pléből van? Az emberek rakásra döglenek, és itt szájharmonikával bíbelődik? Szétszakad a tüdőm! A déli áramlás sűrű port tölcséreket kavart. Galamb udvarias érdeklődéssel nézett rá. Valaki rosszul lett? Ember, négyen kaptak hőkutát délután. Az a naptól lehet. Az emberek rogyadozva köhögtek, a kavargó portölcsérek az 50 fokos izzó légáramlásban jajgató pokollá tették a menetoszlopot, és galamb a körömpiszkálójával a szájharmonika oldalán egy srófot próbált meglazítani. Mennél közelebb értek az egyenlítőhöz, annál kínzóbb volt ez az állandó vándorlása a pornak. A passzát zónájában jártak, mintha a forró talaj füstölögne, úgy röpköd állandóan a homok, és az összezsugorodó nap parásszerűen izzik a porfátlak mögött. Zárkózni, zárkózni! Ordítja a káplár, mert percenként felbomlik a menetoszlop. Nincsen srófúzója véletlenül? Szólítja meg kedvesen galamb. Nom de Dieu! Az altiszt szitkozódva, köhögve botlatozik tovább a porban. Egy katona kizuhan a sorból, többen a fejüket fogják és jajgatnak. A páncélkocsi a kiskaliberű ágyukkal leállt. Három szédelgő mechanikus a gépből, Kirezgő benzinpárák fölé hajolva dolgozik az óriás gépezeten. Valaki megérinti a félájult szerelőt. Galamb áll mögötte. Legyen szíves, kérem, hogyha ezzel a munkával kész lesz, akkor hozza rendbe a szájharmonikámat is. Csak az mentette meg az életét, hogy hirtelen lehajolt, és így a kalapács néhány centiméterrel a feje mellett zúgott el. Este, mikor lehűlt a levegő, erőltették a menetelést. Az egyenlítő felől szüntelenül szállongó portölcsérek jeges, fehér sugárzásban terjengtek. A gróf úr, aki aránylag jól bírta az utat, a hidegtől ideges lett. Hlavács, a suszter ment mellette. Egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy előkelő bajtársának vacog a foga. Sohasem hittem volna, hogy emberek erre képesek, mondta Hlavács. Én jól bírok mindent, csak a hideget nem, felelte vacogva. Előkelő külseje most először sínlette meg a szolgálatot. Magas homloka körül őszülő haja, klasszikus arca és remek, férfias alakja semmivé váltak ebben a didergésben. Kedves Hlavács kolléga, én nem sajnálnék 15 frankot magától, ha szerezne nekem egy inget. Amit felvennék, ez alá. Nincs több fehér neműm, és két ingben kevésbé fáznék, nem. Valami úri dolog kettős fehér neműt hordani, de itt olykor fel kell adni az etikettet. Csak ugyan? Ennyi pénzt áldozna? Kérdezte Hlavács. Szavamra, van talán egy felesleges inge? Az nincs, de lophatok éppen egyet, morfondírozott a cipész. Miért szeretne? Nem vagyok barátja az ilyesminek, de az eset olyan kivételes, hogy eltekintek. Ha szabad választanom a 100 ingei között, akkor ezért a aringurtét szeretném. Úgyis mindegy, hogy kitől lopjan, vagy nem. Aringurtnak finom inge lehet. Kérem, legyen aringurté, de akkor 20 frankot fogok kérni. Miért éppen 20-at? Micsoda kérdés, egy finom ing mindenhol drágább. A Nádogov ingét olcsóbban is megszámítanám. Ez ellen a gróf nem tudott érvelni. 8 napos menetelés után elérték az utolsó térképezett oázist, Agadirt. Erről is inkább csak tudták, hogy van. A 100 fele beteg volt, pokoli zaj, bőgés, csörömpölés töltötte be a kis oázist, amely már porral betemetve, elképzelhetetlen légyfelhőkkel feküdt a vigasztalan Szahara egyhangú sárga síkján. Az állatok nyerítettek és üvöltöttek, mert a legyek fürtökben csüngtek róluk. Mindenfelé védekezés hatástalannak bizonyult ellenünk. A portyázok és a légionisták között helyezkedtek el a rabok és a hatalmas benszülött csendőrök. Nem volt ajánlatos a szabad csapatot a katonasággal összeereszteni. Még így is kiütött a ribillió, mert kávézni a légionárusok most is csak oda járnak a vén kávéfőzőhöz egy meleg pohár italra. Titokban még pálinkát is kaptak, bár ez a kantinos szabadalmai közé tartozott. A kantinosoknak nem volt mirha pálinkájuk. Ez egy szörnyen átható, pomádé és keserű mandula illatú, erős szesz, amit mindenféle virágból erjesztettek. A kávéfőző körül mindig egy kis karé légionista ült törökülésben, és megvitatták az eseményeket. Örömmel üdvözölték a közeledő galambot. Mint ő mondta, az arabbal együtt zenés kávéházat nyitottak a Szaharában. De ma nem szokott, bakugrásokkal jött. Komoran bandukolt, és nem vette elő a hangszerét sem, miután leült. Elszomorít a helyzet, mondta sötéten. Engem is, legyintett az óriás Nadov, mert igazán reménytelenül állomásoztak itt. Betegen, rongyosan, egy ijesztően halálos pontján a világnak elzárva a társadalomtól. Galamb élinken emelte fel a fejét. Szintén ellopták egy ingedet? Elképzelhetetlen, hogy milyen meglepetések érhetik az embert a Szaharában. Ellopták az ingemet. Mindössze 2 ingem volt, egészen finomak. A másik is ilyen kék-sárga csíkos volt fehér pöttyökkel, mint az itt rajtam. Valódi műsejem. Nagyon szomorú vagyok. Parancsolsz kávét, Rumi úr, vagy kmirhát, rikácsolta a fülsértő, reket sipítő hangján a vénarab. Erős szagú, jó ízű kmirhát, vagy finom kávét. Kávét adjon, kisfiú, mondta búsan. Ha valakit megmagázott, ez feltűnő jele volt nála a rossz kedvnek. Nekem kmirhát, lépett oda izzadtan, Rikájev, a dán borbély. De gyorsan, fő, a hőség. Ő is kigombolta a zubbonyát, mint a többiek. És a legyek megölnek, ezerével zsongtak, kinyíló szájakban, szemekben repültek a kávéfőző, hiába lengette rongyát. Tömött csomókban zsongtak. Galam megkapta a kávéját, és búsan kevergette. A kávéfőző bement a duárba, és hozott egy nagy kannát, ebben tartotta a tartalék pálinkáját, de most megcsúszott, és szörnyű, az egészet Galam nyakába öntötte. Végig folyt rajta a marószagú ital tetőtől talpig. Hülye! Kiáltotta kétségbe esetten Galam, és felugrott. Ez a szörnyű szag most napokig gyilkolni fog. Bocsáss meg, Rumi úr, rikoltotta papagáj sirámát az öreg, és rongyával törölgetni kezdte. Ó, de átkozott, ügyetlen vagyok. A katonák röhögtek. Legalább valami derűs mozgalom kavarta fel az oázis áporodott rekkenő melegét. Ekkor harsant fel Tropauer Hümér csataordítása. Ide hozzám, katonák! 50 gumijéval verekedett a költő.